58. fejezet. A háromnapos eső Rómában nyáron kivételes jelenség, és ráadásul a természet rendjével teljesen ellentétes jégesők, amelyek nem csak nappal és este felé, hanem még éjszakánként is megismétlődtek, megszakították a látványosságok folytatását. A nép kezdett félni. Jósolgatták, hogy a szőlőtermés rossz lesz, és mikor egy délután egy villámütés a Kapitóliumon megolvasztotta Cérez szobrát, áldozatokat rendeltek Jupiter Salvator számára. Cérez papjai azt híreztelték, hogy az Istenek haragja fordult Róma ellen, amiért olyan késedelmesen hajták végre a keresztények megbüntetését. A tömegek tehát követelték, hogy tekintet nélkül az időjárásra siettessék a cirkuszi játékok folytatását, és Róma valóságos örömmámorban muszott, amikor végre kihirdették, hogy háromnapi szünet után ismét megkezdődik a ludus. Közben megjött a jó idő is. Az amfiteátrumba hajnaltól éjszakáig tódult a nép, és Cézár is korán megérkezett a Vesta szűzekkel és udvarával. A látványosságnak a keresztények egymás elleni harcával kellett kezdődnie. Gladiátoroknak öltöztették őket, és ellátták mindenféle fegyverrel, amit a vívók a védekező és támadó harchoz használtak. De ez a terv csalódást hozott. A keresztények elhaigálták a hálókat, cigonyokat, láncsákat és kardokat, és összeülelkezve biztatták egymást kitartásra a kínokkal és a halállal szemben. Erre a tömeg szívét bosszúság és mélységes felháborodás töltötte el. Egyesek gyáváknak és pipogyáknak nevezték őket, mások azt állították, hogy azért nem verekszenek, mert gyűlölik a népet, és meg akarják fosztani attól, hogy bátorságukban gyönyörködhessék. Végül is Cézár parancsára valódi gladiátorokat szabadítottak rájuk, akik egy szempillantás alatt lemészárolták a védtelen, térdeplő embereket. De a hullák eltakarítása után a néznivaló már nem a harc volt, hanem mitológiai életképek egész sora következett, mégpedig Cézár ötlete szerint. Látták például, hogyan égett Herkules élő lánggal az Oét a hegyén. Vinicius megremegett a gondolatra, hogy netán Ursusnak kell betöltenie Herkules szerepét, de úgy látszik, ezúttal még nem érkezett el Lőgia hű szolgájának ideje, mert egy másik keresztény égett el mágián, akit Vinicius nem is ismert. Ellenben a következő képben Kilon, akit Cézár nem mentett fel a játékokon való megjelenéstől, ismerős arcokat pillantott meg. A kép Daidalos és Ikaros halálát ábrázolta. Daidalos szerepét az ag Eurytheus töltötte be, aki annak idején megmagyarázta Kilonnak, hogy mit jelent a hal. Ikaros szerepét pedig a fia Quartus játszotta el. Mindkettőjüket erre való gépek segítségével felemelték, azután óriási magasságból hirtelen letaszították az arénába. Quartus a Cézár emelvényhez olyan közel ért földet, hogy vére nem csak annak külső díszeit, hanem bíborral bevont támláját is befröcskölte. Kilon behunyt a szemét, és így nem látta a zuhanást, csak a tompa puffanást hallotta, és mikor a következő pillanatban szorosan maga mellett megpillantotta a vérfoltot, megint majdnem elájult. De a képek gyorsan változtak. A szűzek embertelen kínszenvedése, akiket haláluk előtt állatoknak öltözött gladiátorok bestelenítettek meg, felvidították a nézők szívét. Láthatták Kibelé és Cérez papnőit, a Danaidákat, Kirkét és Pászifét, végül láttak serdületlen leánykákat, akiket vadlovakkal tépettek széllyel. A nép megtapsolta Cézár újabb és újabb ötleteit, ő pedig ötleteire büszkén és a tapsoktól boldogan egy pillanatra sem vette el szemétől a smaragdot, csak nézte, hogyan szaggatja a vad a fehér testeket, és gyönyörködött az áldozatok görcsös vonaglásában. De voltak a város történelméből vett képek is. A szűzek után bemutatták Mucius Cévolát úgy, hogy az áldozat kezét a tüzet tartó tripuszhoz erősítették. A jelenet az égett hús bűzével töltötte meg a levegőt, de az áldozat, akár az igazi Cévola, egyetlen jajszó nélkül tűrte a kínokat, szemét felvetette, és elfeketülő ajka imádságot mormogott. Miután megadták neki is a kegyelemdöfést, s holttestét kivonszolták a szpoláriumba, megkezdődött a szokásos ebédszünet. Cézár a Vestaszűzek és az Augustianusok kíséretében elhagyta az amfiteátrumot, és egy külön ecélre készült skarlátszínű sátorba vonult, ahol őt és vendégeit pompás prandium, villás reggeli várta. A tömeg nagy része követte Cézár példáját, és a cirkuszból kitódulva festői csoportokban helyezkedett el a sátor körül, hogy a hosszas üléstől meggémberedett tagjait kiegyengesse, és elfogyassza az ételt, amelyet a rabszolgák Cézár kegyéből bőségesen hordtak széjjel. Csak a legkíváncsibbak mentek le az arénába, és miután ülőhelyeiket elhagyták, s ujjukkal megtapintva a vértör ragadós homokot, mint avatott cirkuszkedvelők tárgyalták, mit láttak eddig, és mi látnivaló lesz még. De csak hamar a vitatkozók is távoztak, hogy le ne késsenek a lakomáról, csak néhány ember maradt ott, de őket már nem kíváncsiságuk tartotta vissza, hanem a még sorra kerülő áldozatok iránti részvét. Ezek elrejtőztek a padok közötti átjárokban vagy az alsóbb helyeken, közben pedig a szolgák kiegyengedték az aréna homokját, és kezdtek gödröket ásni szorosan egymás mellett, sorjában a porond egyik szélétől a másikig, úgyhogy az utolsó sor alig 10-1 néhány lépésre volt Cézár emelvényétől. Kívülről behallatszott a nép lármája, a kiáltások és a tapsok, odabent pedig lázasan folytak az újabb kínszenvedések bemutatásának előkészületei. Egyszerre kinyíltak a kunikulumok, és az arénába vezető minden nyílásból hajtották kifelé a mezítelen keresztényeket, és mindegyik vállán cipelte a keresztjét. Csak úgy nyüzsgött tőlük az amfiteátrum. A nehéz kereszt súlya alatt görnyedve jöttek aggasztjának, mellettük java erejükben levő férfiak és nők, kik kibontott hajukkal igyekeztek takargatni a mesztelenségüket, jöttek serdületlen fiúk és egészen kicsin gyermekek. A legtöbb kereszt, éppen úgy, mint a legtöbb áldozat is, virággal volt díszítve. A cirkuszi szolgák ostorcsapásokkal kényszerítették a szerencsétleneket, hogy keresztjeiket rakják le a kiásott gödrök elé, és maguk álljanak sorba a keresztek mellett. Ilyen halált szántak azoknak, akiket az első napon már nem győztek kihajtani a vadállatok és a vérebek martalékául. Most fekete rabszolgák ragadták meg őket, hanyat fektették a keresztvára, és kezüket odaszegezték a harán gerendához, olyan gyorsan és buzgón, hogy mire a szünet után beözönlik a nép, már minden keresztet felállítva találjon. Az egész amfiteátrumot betöltötte a kopácsolás zaja, amely felhatolt a legfelsőbb sorokig, és kiáradt az amfiteátrumot környező térre, sőt a sátorba is, ahol Cézár látta vendégül a Vestaszűzeket és barátait. Itt folyt a bor, a csípkelődés kilonnal, furcsa szavakat csuttogtak Vesta papnőinek fülébe, az arénán pedig forrott a munka, a szögek mélyen hatoltak a keresztények kezébe, lábába, csusszantak a lapátok, amint a földet hánytak a ködrökbe a beállított keresztek közé. A rövidesen sorra kerülő áldozatok között ott volt Krispusz is. Arról lekésett, hogy az oroszlánok tépjék szét, így hát neki is a kereszt halál jutott, ő pedig a halálra mindig készen lévén örült, hogy nem sokára elérkezik az ő órája is. Most egészen más volt, mint egyébkor. Sovány teste teljesen mezítelen, csupán csípőit takarta egy borostyánból font ágyékkötő, és a fején volt rózsakoszorú. De szemében a régi törhetetlen erő csillogott, a rózsakoszorú alól is az ismert szigorú, fanatikus arc tekintett ki. Szíve sem változott meg, mert mégint a kunikulumban is Isten haragjával fenyegette az állatbőbe vart testvéreket, most is korholta őket ahelyett, hogy vigasztalta volna. Köszönjétek meg a megváltónak, hogy az ő kegyelméből olyan halállal halhattok meg, mint ő. Talán bűneitek egy részét el is engedi ezért. Mindazonáltal reszkessetek, mert az igazságon nem eshetik sérelem, s az nem lehet, hogy jó és gonosz egyazon ítélet alá essék. És szavait a kalapácsütések kísérték, amint az áldozatok kezét és lábát a keresztfákhoz szegezték. Egyre több kereszt merett már a magasba, ő pedig most azokhoz fordult, akik még ott álltak keresztjük mellett, és tovább beszélt. Látom a megnyilatkozott eget, de látom a nyitott poklot is. Magam sem tudom, hogyan adok számot az Úrnak életemről, bár az Úrban hittem, a gonoszt gyűlöltem, és nem a haláltól félek, hanem a feltámadástól, nem a kínoktól, hanem az ítélettől, mert elkövetkezett a harag napja. Erre a közeli sorokból felhangzott egy nyugodt, ünnepélyes hang. Nem a haragé, hanem az irgalomé, a megváltásé és boldogságé, mert bizony mondom nektek, Krisztus magához ölel, megvigasztal és jobbjára ültet benneteket. Bízzatok, mert íme az ég nyilatkozik meg előttetek. E szavakra minden szem a padok felé irányult. Akik már a keresztfán fügtek, azok is felemelték elkínzott sápat arcukat, és a beszélő férfiú felé néztek. Az pedig lejött egészen az arénát határoló korlátig, és a kereszt jelével búcsúztatta el őket. Krispus feléje nyújtotta kezét, mintha meg akarta volna fedni, de mikor megpillantotta arcát, keze lehanyatlott, térde meghajolt alatta, és ajka halkan rebegte: Pál apostol! Akik még nem voltak keresztre feszítve a cirkuszi szolgák ámulatára, valamennyien letérdeltek, a társuszi Pál pedig Krispushoz fordulva folytatta: Ne fenyegesd őket, Krispus, mert még ma veled lesznek a paradicsomban. Azt hiszed, ezek elkárhozhatnak? Ki kárhoztatná őket? Talán az Isten, aki egyszülött fiát odaadta érettük? Vagy talán Krisztus, aki meghalt, hogy őket megváltsa, mint ahogy most ők meghalnak az ő nevéért? És miképpen kárhozhatna, aki szeret? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Ki mondja erre a vérre, hogy átkozott? Uram, gyűlöltem a gonoszt, felelte az öreg pap. Krisztus parancsa szerint jobban kell az embereket szeretni, mint a gonoszt gyűlölni, mert az ő vallása a szeretet, és nem a gyűlölet. Vétkeztem halálom órájában, felelte Krisztus, és bűnbánattal verte mellét. Erre a padok gondnoka az apostolhoz lépett, és megkérdezte: Ki vagy, aki az elítéltekhez szólsz? Római polgár, felelte Pál nyugodtan. Azzal a Krisztushoz fordulva folytatta: Bízzál, mert ez a kegyelem napja, és hajj meg békességben, Isten szolgája. Kétszerecsen Krisztushoz lépett, hogy a keresztre fektesse, ő azonban még egyszer körülnézett, s így szólt: Testvéreim, imádkozzatok értem! Arcáról elmúlt megszokott szigorúsága, kőkemény vonásai békességet és szelídséget sugároztak. Ő maga nyújtotta kezét a keresztfa két szárnyára, hogy megkönnyítse a munkát, és egyenesen az égre nézve buzgón imádkozott. Mintha semmit sem érzett volna, mert mikor a szögek behatoltak kezébe, testén a legkisebb remegés sem futott végig, s arcán sem jelent meg a fájdalom legkisebb redője sem. Imádkozott, amikor lábait szegezték, imádkozott, mikor a keresztet felállították, s körös körül letaposták a földet. Csak mikor a tömeg nevetve és kiáltozva töltötte meg az amfiteátrumot, akkor húzódott kissé össze a szemöldöke, mintha haragudnék, hogy ez a pogány nép megzavarja szelíd halálának békéjét és csendjét. De már előbb felállították az összes kereszteket úgy, hogy az egész arénát, mintha erdő borította volna, melynek a fáin emberek fügnek. A keresztfák ágait és a vértanúk fejét megvilágították a napsugarai, az arénára hulló vaskos árnyak pedig mint egy összekuszált fekete rácsot alkottak, amelynek nyílásain átvilágított a sárga homok. Egy látványosságban a nép minden öröme az volt, hogy végignézhette az áldozatok lassú haláltusáját. De eddig elé sohasem láttak ilyen rengeteg keresztfát egymás mellett. Olyan sűrűn megtűzdelték velük az arénát, hogy a szolgák csak nagy üggyel bajjal fértek el közöttük. Az aréna szélén leginkább nők fügtek, Krisztust azonban, mint a keresztények egyik főemberét, a cézári emelvény közvetlen közelében feszítették egy óriási keresztfára, melynek alját jerikói lonccal fonták be. Az áldozatok közül még senki sem halt meg, de a legkorábban megfeszítettek némelyike elájult. Senki sem jajgatott, és nem könyörgött kegyelemért. Egyesek fejüket vállukra hajtva, vagy mellükre horgasztva fügtek, mintha aludnának, mások, mintha mélyen tűnődnének, megint mások az égre néztek, és ajkuk hangtalanul mozgott. De ebben a borzalmas keresztfa erdőben, ezekben a szétfeszített testekben, az áldozatoknak ebben a szótlan szenvedésében volt valami félelmetes. A nép Mikor a lakoma után jól lakottam, vidáman, kiáltozva betódult a cirkuszba, egyszerre elhallgatott, nem tudta, melyik kereszten pihentesse meg tekintetét, s mit gondoljon. A szétfeszített női testek mezítelensége már nem izgatta érzékeiket. Még fogadásokat sem kötöttek arra, hogy melyik hal meg hamarabb, pedig ez rendes szokás volt, ha az arénában kevesebb áldozat szerepelt. Mint a Cézár is unta volna magát, mert amint fejét elfordította, és lomha mozdulattal megigazította nyakékét, arca fáradt és álmatag volt. Ekkor a vele szemben függő Crispus, akinek szeme az imént le volt hunyva, mintha elájult vagy haldoklott volna, most kinyitotta szemét, és Cézárra nézett. Arca ismét felvette engesztelhetetlen kifejezését, és szemében olyan tűz gyulladt ki, hogy az augusztiánuszok összesugva újjal mutogattak rá, végül Cézár is felfigyelt, és lomhán a szeméhez emelte a smaragdot. Néma csend lett. A nézők szeme Crispusra szegeződött, aki megpróbálta jobb kezét mozdítani, mint ha el akarta volna szakítani a kereszttől. Kis idő múlva melle kitágult, bordái kidomborodtak, és hangosan kiáltotta: "Jaj, neked, anyagyilkos!" E halálos sértés ezrekre menő tömeg füle hallatára érte a világ urát. Az augusztiánuszok lélegzeni sem mertek. Kilon megdermett, Cézár megremegett, és ujjai közül kiesett a smaragd. A nép is visszafolytotta lélegzetét. Crispus hangja egyre hatalmasabban szárnyalta végig az egész amfiteátrumot. Jaj neked, feleség és testvérgyilkos! Jaj neked, Antikrisztus! A mélység megnyílik alattad, a halál kinyújtja érted kezét, s vár rád a sír szája. Jaj neked, élő hulla, mert rémületedben halsz meg, s örökre elkárhozol! És ő, aki már életében is olyan volt, mint egy csontváz, átszegezett kezét nem bírva elszakítani a keresztfától, rettenetesen, félelmetesen széjjel feszítve rázta meg fehér szakállát Néró emelvénye fölött, és a fején levő koszorúból hullatta lefelé a rózsaszirmokat. Jaj neked, gyilkos! Betelt a mérték, s időd elközelgett! Ezután még egyszer kifeszült, egy pillanatig úgy látszott, hogy kezét elszakítja a keresztől, s fenyegetően Cézár fölé emeli, de sovány karjai egyszerre még jobban kinyúltak, teste lejjebb süllyedt, feje mellére hanyatlott, és meghalt. A kereszt erdő közepette a gyengébbek szintén egymás után merültek örök álomba.